Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Boldog húsvétot, boldog feltámadást kívánok mindenkinek, aki néz bennünket, az egész gyülekezetnek, minden kedves barátunknak, családtagjainknak. A húsvét Jézus Krisztus feltámadásáról szól, és arról, hogy Jézus legyőzte az emberiség legnagyobb ellenségét, a halált. Úgyhogy ezt ünnepeljük ma. Elég különleges ez a húsvét ugyanis. Szerintem ilyen még nem volt, hogy karanténban kellett volna töltenünk egy húsvétot, de tudom azt, hogy nem véletlenül történnek bizonyos időszakok az életünkben. És ahogy gondolkoztam ezen az időszakon, meg ezen a húsvéton, egy szó jutott eszembe, ez pedig a reset. Azok, akik előző KK-táborban részt vettek, tudjátok, hogy ez volt a táborunknak a címe, hogy reset, rezet, így magyarosan. És ez a szó azt jelenti, hogy újrakalibrálás, újrakezdés, visszaállítás, beállítás, helyreállítás. Ezt a reset gombot, ezt ilyen kis készülékekre szokták rárakni, és hogyha megnyomja az ember, akkor az eredeti gyári beállítások visszaállítódnak azon a telefonon, vagy bármilyen készüléken. És hiszem azt, hogy ez a húsvét és ez az időszak az újra kalibrálásról szól, az újra beállításról szól. Ugyanis most, ahogy otthon egyedül vagyunk, elzárva a külvilágtól, van időnk gondolkodni, van időnk újra gondolni az életünket, újra gondolni dolgokat az életünkben, letisztázni magunkban dolgokat, újra értékelni dolgokat az életünkben, újra értékelni például a kapcsolatainkat, a barátságainkat. Szükségünk van, azt gondolom, ebbe az időszakba, és lehetőségünk van arra, hogy lecsendesedjünk egy kicsit, hogy kizárjunk hangokat az életünkből, letisztázzunk magunkba dolgokat, hogy mik fontosak számunkra, mik azok, amik pedig nem fontosak számunkra. És újra kell, hogy értékelődjön a kapcsolatunk Istennel is ebben az időszakban. Szeretném, hogyha újra beállítanánk a szívünket ezen a húsvéton, és a kapcsolatunkat Istennel. A reset, amikor megnyomod ezt a gombot a készülékeden, hogy reset, akkor gyakorlatilag az történik, hogy mindent elfelejt a gép, amit addig beállítottál, és visszaállítja a gyári beállításokat a készülék. És ahogy elkezdtem gondolkozni a húsvétról, ha meggondoljátok, a húsvét is erről szól. Isten nyomott egy nagy resetet az emberiség számára, hogy újra kezdjük. Hogy legyen lehetőségünk újra kezdeni. Jézus Krisztus, mikor meghalt, nyomott egy nagy resetet az emberiség bűnére. Ugyanis Jézus eltörölte a múltbeli bűneinket, a jelenben lévő bűneinket és a jövőben elkövetett bűneinket is egyaránt. Az emberiség teljes bűnét nyomott egy nagy resetet, és adott egy lehetőséget, hogy újra kezdjük. És a húsvét erről szól, a feltámadás erről szól, hogy újra kezdhetjük, új kezdet, új élet, reset. És csak bátorítalak benneteket, hogy álljunk meg ezen a húsvétkor, és állítsuk be újra a szívünket. Nyomjunk egy resetet, és engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk egy új kezdetet. Egy új életet. Mit állított helyre Isten a húsvétkor? Mit állított helyre? Mi ez a gyári beállítás, amit helyreállított Isten? Ez nem más, mint a vele való bensőséges kapcsolat. Ugyanis, amikor megteremtette Isten az első emberpárt, Ádámot és Évát, akkor az alap gyári beállítás az az volt, hogy Istennel ők egy szoros, bensőséges szeretet kapcsolatban éltek. Ez volt a gyári beállítás. Viszont ez megváltozott. Ezt elállítottuk mi emberek. Átállítottuk a készülékünket, az életünket. Ugyanis a bűn bejött a világba, és a bűn elválasztott bennünket Istentől. És erről már előző héten beszéltem, de úgy érzem, hogy megint szükség van beszélni, mert erről szól a húsvét. Erről szól, hogy a bűn bejött az életünkbe, és ez elválasztott bennünket Istentől, és egy óriási szakadék keletkezett ember és Isten között. És tudjuk azt, hogy a bűn következménye a halál. És mi a halál? a halál nem egy fizikai halál elsősorban, hanem egy szellemi halál, szellemi elválasztódás, egy örök elválasztódás Isten szeretetétől. Jézus Krisztus, mikor meghalt, a halált legyőzte, gyakorlatilag ezt az elválasztódást győzte le. Ezt ünnepeljük húsvétkor. De tudjátok, az Ószövetségben sem volt még, az emberek nem voltak az Ószövetségben sem közel Istenhez, nem ismerték őt egy bensőséges módon, egy közeli módon. Az Ószövetségben is távolról ismerték Istent az emberek. Viszont Jézus, amikor eljött, akkor helyreállította ezt a bensőséges kapcsolatot. Nyomott egy reset-et és egy lehetőséget, hogy újra kezdjük Istennel. És ez a fantasztikus a húsvétban, hogy Jézus mikor meghalt, akkor ezt a szakadékot áthidalta az ő keresztjével. A Márk 15:37-38-ban azt olvashatjuk, hogy mi történt abban a pillanatban, amikor Jézus meghalt, és Zsani az előbb ezt az igét olvasta fel. A 37. vers azt mondja, ekkor Jézus hangosan felkiáltott, kilehelte a lelkét, magyarul meghalt, és mi történt abban a pillanatban? Figyelj! Ebben a pillanatban, mondd a melletted ülőnek, aki ott van melletted, vagy hogyha nincs melletted senki, akkor mondd magadnak, ebben a pillanatban a templom belsejében, a függöny fölülről lefelé, egészen az aljától, aljáig ketté hasadt. Abban a pillanatban, hogy Jézus meghalt, valami rendkívüli dolog történt. Lehet, hogy azt gondolod, mi ez a függöny? Hadd mondjam, mit jelent a függöny. A függöny választotta el az embereket Isten jelenlététől. Ugyanis az Ószövetségben Isten jelenléte a templomban volt, a szentek szentjében volt, ahova csak egyszer egy évben egy pap mehetett be. Ez a függöny, ami elválasztott az emberiséget Istentől, ez a függöny ketté szakadt. Ezzel Isten azt üzeni neked és nekem, hogy többé már nincs semmi, ami elválaszthatna tőlem. Gyere, ahogy vagy. Jöhetsz úgy, ahogy vagy. Jöhetsz a hibáiddal, jöhetsz a bűneiddel, jöhetsz a kérdéseiddel, jöhetsz a hitetlenségeddel, jöhetsz a félelmeiddel, az aggodalmaiddal. Gyere, ahogy vagy. A húsvét erről szól. Gyere, ahogy vagy. Semmi nincs, ami elválaszthatna tőlem az én szeretetemtől. Nem kell, hogy rendbe ragd először az életedet, és utána gyere hozzám. Tudjátok, nagyon sok ember azért nem mer elmenni gyülekezetbe, vagy azért nem jár gyülekezetbe, vagy nem mer elmenni, mert úgy érzi, hogy először rendbe kell, hogy rakja az életét, és majd, ha méltó rá, akkor majd oda megy Isten jelenlétébe. De a húsvét arról szól, hogy Isten azt üzeni számodra és számomra, hogy gyere, ahogy vagy. Gyere úgy, ahogy vagy. Ez nem arról szól, hogy mi nekünk ki kell érdemelnünk, vagy ki érdemeltük Istennek a jóságát, hanem ez arról szól, hogy elfogadjuk Krisztus ajándékát. Ez egy ajándék. Tudjátok, nehéz elfogadni, főleg a nyugati kultúrában az ingyen jött dolgokat. Ugyanis a nyugati kultúra, ez egy teljesítményorientált kultúra, és megszoktuk, hogy ha valamit meg akarunk szerezni, azért meg kell dolgoznunk. És alapjában véve ez egy jó érték. Viszont amikor pontosan emiatt nehezebb is elfogadnunk az evangéliumot, egy olyan dolgot, ami ingyen van, mert nem tudjuk felfogni, hogy nekem nem kell ezért semmit leraknom az asztalra, semmit nem kell ezért dolgoznom. És igen, erről szól az evangélium, hogy semmit nem kell ezért tenned, egyszerűen csak a hiteden keresztül el kell fogadnod, be kell fogadnod ezt az ajándékot. De mi sokszor szkeptikusak vagyunk az ingyenes ajándékokkal kapcsolatban, nem? Tehát, hogyha mondjuk valaki beállítana egyik nap egy idegen hozzád, és adna egy sluszkulcsot, hogy tessék ott áll kint a vadonatúj autód, elfogadnád, és tessék a tied. Mit gondolnál? Hát megmondom őszintén, nem hinném el. Ó, biztos ez valami reklám, vagy valamit nekem kell tennem azért, hogy ezt az autót elfogadjam. Biztos van valami kis apróbetűs rész, amit nem olvastam el. Hadd mondjam el, az evangéliumban nincs semmilyen apróbetűs rész, amit ne olvastál volna el. Mit ír, mi az evangélium? Itt van leírva az Efézus 2:8-9-ben. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Amit Jézus tett, egy ingyenes ajándék. Kegyelem által, a hitünkön keresztül kaphatjuk meg. Csak el kell fogadnunk. A húsvét üzenete ez. Gyere, ahogy vagy, és engedd meg, hogy Isten megváltoztasson, és adjon egy új életet. A húsvét üzenete az, hogy újból Istennel egy bensőséges kapcsolatba kerülhetsz. Felírtam 5 dolgot a mai nap, 5 gondolatot, amit szeretnék veletek megosztani, hogy hogyan tudjuk megtapasztalni Istennek a bensőséges jelenlétét az életünkbe. Az első, amiről már az előbb beszéltem, Jézus Krisztuson keresztül. Ez az első dolog, enélkül nem fogod soha megtapasztalni Istennek a jelenlétét. A Biblia azt mondja János 14:6-ban, Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. Szóval meg kell, hogy értsük, hogy nagyon sok ember hisz Istenben, viszont nagyon kevés ember hisz Jézusban. És nem hagyhatjuk ki ebből az egészből Jézust. Oké, a Biblia elmondja, hogy Jézuson keresztül juthatunk az atyához, magyarul Jézuson keresztül tapasztalhatjuk meg ezt a bensőséges kapcsolatot Istennel. Szóval az első lépés az életünkben az, hogy be kell, hogy fogadjuk Jézust a szívünkbe, el kell, hogy fogadjuk az ő áldozatát. És nem sokára, egy pár perc múlva adunk majd erre lehetőséget, hogy befogadj Jézust a szívedbe. És hogyha még soha nem tetted meg ezt, akkor bátorítunk, hogy tedd meg, mert ez az első lépés. Mert amikor Jézust megismered, megismered az atyát. És egy bensőséges kapcsolatba lehetsz vele. Hogyha már befogadtad Jézust a szívedbe, de szeretnéd még bensőségesebbé tenni a vele való kapcsolatot, szeretnék pár gondolatot elmondani. A második, ne csak tudj Istenről dolgokat, hanem ismerd meg őt. Ne csak tudj információkat Istenről, hanem ismerd meg őt személyesen. Különbség van tudni valakiről információkat, és ismerni egy személyes módon. Például rólam is lehet, hogy tudnak sokan információkat. Tudják a nevemet, tudják, hogy mivel foglalkozom, hogy pásztor vagyok és zenetanár. Lehet, hogy sokan voltak a koncertemen, vagy hallottak már prédikálni, viszont csak néhány ember ismer igazán, hogy milyen vagyok. Egy közelebbi módon. Ilyen ember a feleségem, aki tudja, hogy milyen vagyok, tudja, ismer engem a hétköznapokban, vagy ilyenek a szüleim, a pár közelebb álló ember az életemben. Ugyanígy Isten nem csak azt szeretné, hogy tudjunk róla infókat, hanem azt szeretné, hogy ismernénk őt egy közelebbi módon, egy bensőséges módon, és megtapasztalnánk őt egy bensőséges módon. A Biblia tele van Isten nevekkel, és a jegyzetetekbe leírtam pár, elég sok ilyen Isten nevet, ami Istennek a nevei a Bibliában. Például csodálatos tanácsos, szomorúságban van megvigasztal, Jeremiás 8:18, hatalmas szabadítóm, Zsoltárok 148, atyánk, Ézsaiás 64:7, szilárd, drága, sarokkő, Ézsaiás 28:16, mindenható Isten, 1 Mózes 17:1, szabadító, Zsoltárok 42:6, támaszom, 2 Sámuel 22:19, életkenyere, János 6:35, özvegyek védője, Zsoltárok 68:6, minden vigasztalás Istenek, 2 Korintus 1:3, rengeteg név van a Bibliában Istenről. És tudjátok, hogyan kerültek bele a Bibliába ezek a Isten nevek? Úgy, hogy voltak emberek, akik személyesen egy élethelyzetben megtapasztalták Istennek ennek a tulajdonságát. Megtapasztalták abban az élethelyzetükben, hogy Isten a támaszuk, például a 2 Sámuel 22:19-ben. Például ott volt Mózes, aki megtapasztalta Istennek a szabadítását azáltal, hogy Isten megmentette őt és egész zsidó népet a fáraónak a seregétől, tudjátok, mikor ketté vált a tenger. Mózes ott, abban az élethelyzetben megtapasztalta, hogy Isten a szabadító. Ő az én szabadítóm, ezért leírta. Isten szeretné, hogy ne csak tudjunk róla dolgokat, hogy más valaki hogyan tapasztalta meg az életében őt, hanem azt szeretné, hogyha mi is megtapasztalnánk Istennek a tulajdonságait a saját életünkben. A kereszténység nem csak arról szól, hogy mennyit tudsz Istenről, hanem hogy mennyire ismered őt személyesen. És kell, hogy legyen egy saját kapcsolatunk Istennel. Egy saját kapcsolatunk. Nem csak valaki másnak a hitéből kell, hogy táplálkozzunk. És nem érdekel, hogy mit tud a nagymamád, a barátod, a házastársad vagy a pásztorod Istenről. Te mit tudsz Istenről? Ez itt a kérdés. Szóval ne csak tudj róla dolgokat, hanem ismerd meg őt. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ne csak Isten kezét keresd, hanem az ő arcát. Ne csak Isten kezét keresd, ne csak Isten áldásait keresd, hanem az ő személyét. Ezt jelenti ez a dolog. Zsoltárok 27.4 azt mondja, csak egyet kérek az örökkévalótól. Ez fontosabb, mint bármi más, azt mondja Dávid. Ezért könyörgök, hogy házában, jelenlétében lakhassam egész életemben, szépségét nézhessem, és templomában gyönyörködhessem életem minden napján. Dávidnak az első számú vágya volt az életében az, hogy gyönyörködjön Istenben, hogy az ő arcát keresse. Dávid megértette, hogy Istennel való bensőséges kapcsolat az alapja mindennek. Ha ez nincsen meg az életedben, nincs meg az alapod az életedben. Hiába hiszel Istenben, hiába szolgálod őt, hiába mondod magadat kereszténynek, ha nincs meg ez a bensőséges kapcsolat az életedben, nincs meg az alapod. Szükségünk van erre az alapra. És Isten nem szeretné azt, hogyha jobban szeretnénk az ő áldásait, mint őt saját magát. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem nektek se esne jól, hogyha valaki csak azért szeretne benneteket, amit ti adtok annak az embernek, ahelyett, hogy kik vagytok. Szóval Isten sem szeretné azt, hogy jobban szeretnénk az ő áldásait, mint őt saját magát. És nem szeretné azt sem, hogy addig maradjunk mellette, amíg ő ad nekünk dolgokat, de amikor rosszra fordulnak dolgok az életünkben, akkor elmegyünk tőle. És elhagyjuk őt. Isten nem egy aranytojás tojó tyúk, ez jutott eszembe egyik nap. Szóval Isten nem azért tartjuk, hogy megáldjon minket. Isten nem egy kabala figuru, akit azért tartunk, hogy szerencsét hozzon nekünk. Hanem ő egy személy, aki azt szeretné, ha őt, mint egy személyt szeretnénk. Azért, aki ő. Szóval bátorítalak arra, hogy ne csak azért imádkozz, hogy mit szeretnél Istentől. És ne csak ezért adj hálát, hogy mit kaptál Istentől. Ez is tök jó, de Isten szeretné, hogyha tovább mennénk, és mélyebb kapcsolatunk lenne vele. Mert ez olyan, hogy mikor csak azért futsz a szüleidhez, ha kell valami tőlük, de egyébként meg nem futsz oda hozzájuk. Szóval Isten szeret adni, Isten egy nagy lelkű Isten, ne értsétek félre, és rengeteg mindent meg fog adni. De rosszul esik neki, amikor csak azért akarunk vele lenni, hogy valamit kiszedjünk a vele való kapcsolatból. Ennél mélyebb és bensőségesebb kapcsolatra vágyik veled. Szóval ne csak úgy imádkozz, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt és ezt kaptam tőled, kérlek, add meg ezt és ezt az életembe. Hanem imádkozz úgy, változtass meg az imáidat, és mondd neki azt, hogy Atyám, köszönöm, hogy vagy nekem. Egyszerűen csak köszönöm, hogy élvezhetem a veled való kapcsolatot. Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy a te jelenlétedbe lehetek. Csak köszönöm, hogy vagy nekem. És így az enyém vagy. Ennyi. És tényleg csak, ne csak kérj Istentől, hanem gyönyörködj benne. Amen. Ne csak kérj Istentől, gyönyörködj benne. A Biblia azt mondja, ha az ő arcát keressük, az ő keze mindig nyitva lesz. Amikor Isten arcát keresed, az ő keze nyitva lesz. A Zsoltárok 37.4 azt mondja, gyönyörködj az örökkévalóban, akkor megadja a szíved kéréseit. Mit mond az ige? Csak gyönyörködj benne, és ő megáld, és ő meg fogja adni a szíved kéréseit. Tudjátok, sokszor hallom, vagy néha hallom keresztényektől, hogy kerestem Isten, de mégsem kaptam meg azt, amit szerettem volna. Rossz a motivációnk. akkor is keresd Istent, és akkor is vágy az ő arcára, az ő személyére, amikor nem kapsz tőle semmit. Ez legyen az életed első számú célja. Keresd az ő arcát, és ne csak az ő kezét. A negyedik dolog, szeresd az ő jelenlétét. Szeresd az ő jelenlétét. Nagyon szeretem Isten jelenlétét. Szeretek Isten közelében lenni, és csak leírtam pár dolgot, hogy mi az, amit én megtapasztaltam Isten jelenlétében. Az első, amit megtapasztaltam, hogy az ő jelenlétében eltűnik a félelem. Eltűnik az aggodalom, és jön egy béke. És olyan helyzetekben is, amikor emberileg nem tudnám megtartani a békémet, olyan helyzetekben is Isten ad egy természetfeletti békét. A másik dolog, amit észrevettem, hogy nagyon sok dolog automatikusan megoldódna az életünkben, ha csupán Isten jelenlétében lennénk. Én azt gondolom, az életünk problémáinak 80%-a automatikusan, azonnal megoldódna, ha egyszerűen csak Isten jelenlétét akarnánk és kutatnánk az életünkben. Nyilván vannak dolgok, amiken többet kell dolgozni, lehet, hogy többet kell harcolni, imádkozni, de nagyon sok dolog automatikusan egyszerűen csak azzal, hogy közel kerülsz Istenhez, megoldódik. Aztán az ő közelségében lejön rólad minden frusztráció. Meg tudsz nyugodni. Önmagad lehetsz. Nem utasít el. Jöhetsz a bűneiddel, jöhetsz a hibáiddal, bánatoddal, kérdéseiddel. Az ő jelenlétében védelem van. Erről beszéltem március 15-i alkalmon, hogy amikor közel vagyunk Istenhez, ebből védelem jön az életünkre. Szóval nem kijelentéseken keresztül jön a védelem az életünkben, hanem az ő jelenlétén keresztül, az ő közelségén keresztül. Zsoltárok 91.1 azt mondja, aki a felséges rejtek helyén lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, az teljes biztonságban van. Teljes biztonságban. Zsoltárok 37.4.6 azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és akkor megadja szíved kéréseit. Bíz rá minden dolgodat, bíz benne, majd ő véghez viszi. Nyilvánvalóvá teszi igazságodat, és jogodra fény terít. Szóval, mikor adja meg Isten a szívünk vágyait? Mikor történnek meg a dolgok az életünkben, amikre vágyunk? Mikor teszi nyilvánvalóvá az igazságunkat? Mikor áll ki mellettünk Isten, és szolgáltat igazságot nekünk? Amikor egy dolog sokkal fontosabb mindennél. Isten jelenléte. Mindannyiunknak az életében ez a három frusztráció van. Vannak szívünkben vágyak, amiket még nem láttunk beteljesedni. Vannak dolgok, amiket szeretnénk, ha megvalósulnának az életünkben, de még nem valósultak meg. És vannak olyan igazságtalanságok az életünkben, amikre szeretnénk, ha igazság derülne, és Isten igazságot szolgáltatna. Azt mondja a Biblia, ha mindennél fontosabb Istennek a jelenléte, és nem ezekkel foglalkozunk, hanem az ő arcát keressük, akkor ezek meg fognak valósulni az életünkben. De ha nem is valósulna meg, akkor is legyen az első számú vágyunk, hogy Isten arcát keressük, az ő jelenlétét, az ő személyét. Mózes tudta ezt, és azt mondta Istennek, hogy nem akarok nélküled menni. Nem akarok egy lépés se tenni nélküled, ha csak a te jelenléted nincs velem, ha te nem jössz velem. És azt gondolom, ez egy nagyon jó ima, amit tudunk mondani Istennek minden nap. Egy tapottat sem szeretnék nélküled menni, atyám, a mai nap. Egy tapottat se szeretnék menni a mai nap. Nem szeretnék semmit tenni a mai nap a te jelenléted nélkül. Csak akkor megyek, ha te is jössz velem. Legyen ez az imánk, legyen ez a vágyunk, hogy bármit is teszünk az életben, ne akarjuk Isten jelenléte nélkül tenni. Amen? Csak lehet, hogy felmerül benned egy kérdés, hogy miért van az, hogy vannak, akik közelebb vannak Istenhez, és vannak, akik távolabb vannak Istentől. Miért van az, hogy vannak emberek, akik úgy beszélnek Istennel, mint a barátjukkal, és vannak emberek, akik pedig távolabb vannak tőle? Isten személyválogató? Istennek vannak kedvencei? kiválasztottjai, hogy ők közelebb lehetnek, ők meg távolabb lehetnek? Nincs. Istennek nincsenek kedvencei. Istennek mindenki a kedvence. Te is a kedvence vagy. Nagyon sokszor van bennünk egy ilyen hamis elképzelés Istenről. Hadd mondjam el, Jézus senki számára nem tette nehezebbé az utat. Hozzávezető utat. Jézus nem tette számodra nehezebbé a hozzávezető utat, mint más számára. Ugyanolyan könnyű. Ugyanolyan könnyen mehetsz te vagy én Isten jelenlétébe. Hadd mondjak valamit, és ez az ötödik pont. Mi határozzuk meg, hogy milyen bensőséges kapcsolatunk lesz Istennel, és nem ő. Nem Isten az, hanem mi határozzuk meg, hogy milyen bensőséges kapcsolatunk lesz ő vele. Jézusnak volt 70 tanítványa. A 70 tanítványából volt 12, akik közelebb voltak hozzá. A 12 közül is volt 3, Péter, Jakab és János, akik még közelebb voltak Jézushoz. És volt a 3 közül is 1, azt mondja a Biblia, János, aki a legjobban szerette Jézust. És ő volt hozzá legközelebb. Miért? Isten kiválasztotta Jánost? Ő volt a kedvence? Nem. Hadd mondjak valamit, és talán ez az egyik legfontosabb gondolat a mai üzenetben. Mindenki olyan közel lehet Istenhez, amilyen közel szeretne lenni. Még egyszer mondom. Mindenki olyan közel lehet Istenhez, mint amilyen közel szeretne lenni. A legnagyobb probléma a világban, hogy mi emberek nem vállunk felelősséget. Felelősséget kell vállunk Istennel való kapcsolatunkért. És ez tőled függ. Tőled függ, hogy milyen közel akarsz lenni Istenhez. Azt írja a Biblia, hogy ha keressük Istent és üldözzük Istent, akkor ő meg fog minket találni. Ez olyan, mint az apa a gyermek kapcsolat, hogy Isten olyan, mint egy apa, mi meg olyanok vagyunk, mint a gyermekei, a kisgyerekei, hogy elkezdjük üldözni őt. És nyilván, ahogy egy gyerek az apját soha nem tudná elkapni, mivel hogy gyorsabb, erősebb, fürgébb. De azt ír a Biblia, hogy nekünk ettől még kergetnünk kell Istent. És amikor ez az első számú vágy az életünkben, hogy kergetjük Istent, és el akarjuk kapni, akkor hirtelen Isten megáll, és elkap minket. És ez ugyanolyan, mint amikor egy gyermek így kergeti az apukáját, így fogócskáznak, és hirtelen az apa megáll, és elkapja a gyermekét. Emlékszem, a zenetáborban voltam, mi volt, hogy némelyik diákommal fogócskáztunk, meg bujócskáztunk, és ugyanez volt, hogy így hirtelen megfordultam, és elkaptam azt a gyereket. És ugyanilyen Isten is, hogyha kutatjuk, hogyha keressük, hogyha üldözzük, Isten hirtelen megáll egy pillanatban, és elkap bennünket. Szóval olyan közel lehetsz Istenhez, amilyen közel te szeretnél lenni. Ha eléggé keresed, ha eléggé kutatod, ha eléggé akarod őt, ő meg fog állni, megfordul, és elkap. És magához ölel az ő jelenlétében. Kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg ezen a húsvéton. Istennek a bensőséges kapcsolatát. És tapasztaljuk meg az ő közelségének az áldásait. És csak keressük Isten arcát. Ne az ő kezét, ne az ő áldásait csupán, hanem az ő arcát és az ő személyét. És tapasztaljuk meg ezt a bensőségességet Istennel. Hiszen Jézus Krisztus ezért támad fel. Jézus Krisztus ezért halt meg, és ezért támad fel harmadnapon, hogy nekünk egy bensőséges, örök kapcsolatunk legyen Istennel. Amen. Most pedig szeretnék lehetőséget adni azoknak, akik, hogy ígértem az üzenetembe is, hogy lesz lehetőség arra, hogyha valaki még nem fogadta be Jézust a szívébe, de szeretne Istenhez közel kerülni. Jézus Krisztuson keresztül jöhetünk csak az Atyához. Ha szeretné Istennel egy bensőséges kapcsolatot, fogad be Jézust a szívedbe. És ez csak abból áll, hogy a hitedet beléveted. Ez egy gyermeki hit. Nincs többre szükség. Nem kell mindent értened belőle. Csak egy gyermeki hittel gyere Istenhez. Azt mondja a Biblia, hogy boldogok a gyermekek, mert ők megismerik Istent. Hogy menjünk gyermeki hittel. Legyünk olyanok, mint a gyermekek. Mert ők azok, akik igazán megismerik Istent. Ők övéki a mennyek országa. Ezt írja a Biblia. Úgyhogy most fogunk imádkozni, és szeretnék imádkozni, érted, hogyha te most ott, ahol vagy az otthonodban, szeretnél meghozni egy döntést, hogy közel akarsz kerülni Istenhez, akkor kérlek, hogy csak mondd utánam ezt az imát. Imádkozzunk együtt. Drága Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem 2000 évvel ezelőtt. Mert nagyon szeretsz, és fontos voltam neked. A mai nap befogadlak a szívembe. Elfogadlak, mint személyes megváltómat. A hitemet beléd helyezem. És a mai naptól kezdve szeretnék veled élni. Elfogadom a megbocsátásodat. Befogadom a szeretetedet és a te kegyelmedet. És a mai naptól kezdve egy vadonatúj életet szeretnék veled kezdeni. Szeretlek, és szükségem van rád. A mai naptól kezdve a te családodhoz tartozom, és a te gyermeked vagyok. Amen. Amen. Ha elmondtad ezt az imát, akkor csak szeretnénk üdvözölni Isten családjában. Gratulálunk! Egy óriási buli és egy óriási ünneplés van a mennyországban. Ugyanis Jézus Krisztuson keresztül, a mai naptól kezdve te is megtapasztalhatod Istennek a bensőséges közelségét és Istennel való kapcsolatot. Szóval bátorítalak arra, hogy csak vedd fel velünk a kapcsolatot itt a honlapon, és szeretnénk neked segíteni a következő lépésekben, hogy mit csinálj, hogy mi a következő lépés. Úgyhogy még egyszer gratulálunk, és szeretünk, és üdvözlünk Isten családjában.